A mi segítségünk és az Úr napja megszentelése, megáldása jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek ereje által. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, folytatásként az ige olvasását, úgy, amint a Bírák könyve 16. részének 20. versétől a 31. verssel bezárólag olvasom Sámson történetének a végét. A Bírák könyve 16. részének 20. versétől halljuk az igét. Ezt mondta Delilla: jönnek a filiszteusok, Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Egyszer a filiszteusok város fejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be istenüknek, Dágonnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták: kezünkbe adta Istenünk Sámsont, aki ellenségünk. Amikor meglátta őt, a nép dicsőítették Istenüket, és ezt mondták: kezünkbe adta Istenünk azt, aki az ellenségünk, aki pusztította földünk, s oly sokat megölt közülünk. Azután olyan jó kedvük támadt, hogy ezt mondták: hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta: eresszel, hadd tapogassam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok város fejedelmei, a tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam is, erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson: hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a város fejedelmekre és az egész népre, amelyben volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Ezután elmentek a testvérei és apjának egész házanépe, fölvették és hazavitték. Zóra és Esteol között temették el apjának, Mánoáknak a sírjába. 20 évig volt Izrael bírája. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben, az ige hirdetését is, szent lelke erejével. Csendesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk. Köszönjük nagy hálával, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus keresztjén olyan forrást nyitottál, amelyik 2000 év múlva is buzog, és ennek a forrásnak egy eredő helyét megnyitottad itt a fasorban is. Köszönjük, hogy e köré, a forrás köré életet telepítettél.
hitet gyújtottál szívekben, kiben régen, kiben újonnan. Köszönjük neked, hogy kiépítetted a tábort, hogy adtad, hogy itt egy nagy család élhet ebből a forrásvízből. És nagyon hálás a szívünk, hogy valami különös jó terved van velünk. Ahogy a lelkész kérdést intézed itt közöttünk. Nagyon kérünk, hogy munkáld kegyelmesen a te jó terveidet, hogy hadd legyünk mindnyájan segítői, és hadd bontakozzon ki még inkább itt közöttünk a te országod. Köszönjük neked a gyermekeket. Olyan jó látni, hogy nem csak a nap barnította az arcukat, hanem te is énekekkel, igékkel átjártad a szívüket. Áld meg a növekedésüket nekik is, és a többieknek is, a jövő hetieknek is, meg akik még nincsenek ilyen tábor közelben, vagy talán templom közelben is. Kiáltunk a mi ifjúságunkért, gyermekvilágunkért. Urunk, kérünk ezért az országért. Könyörülj meg, hogy úgy növekedhessen föl egy nemzedék, hogy meghallja, megismeri a te igédet, a te valódat, a te szentségedet. És add meg, hogy mi felnőttek, tükrözni tudjunk téged. Add meg, hogy mutatni tudjuk az utat. Áld meg most a gyászoló testvéreket, akik szerettükre emlékeznek, akár a múlt heti temetés, akár korábban már. Te add a te gyógyító igéidet a szívükbe, és fiatalt, időst, felnőttet, bármi korút, családost, egyedül lévőt, Urunk, éltes, táplálj bennünket. Van, ahol utolsó napjait éli szerettünk, másutt kórházban, otthon vannak testvérek nehézben. Köszönjük, hogy rád lehet bízni magunkat, testileg, lelkileg egyaránt. Így várjuk a te tápláló, áldó igédet ma is. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét, úgy, amint írva található a Bírák könyve 16. részének 21. valamint 28-tól 30-ig terjedő verseiben. De a filiszteusok megragadták Sámsont, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a város fejedelmekre, és az egész népre, amely benn volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Kedves testvéreim, két héttel ezelőtt is Sámson élettörténetén átszólt Isten igéje közöttünk. A Bírák korában járunk, Krisztus előtt körülbelül 1200 évvel. Sámson is Isten népének egyik bírája, szabadság hőse volt. Elmondtam, hogy a Bírák korát jellemezte, hogy visszatérőleg a nép, amikor jól ment a dolga, Isten áldása volt rajtuk, a jó dolgukban elvesztették a fejüket, és a környező népek bálvány isteneit kezdték imádni. Azokat a modernebb élet utakat járni, amiket a körülöttük élők jártak, és Isten megengedte, hogy ezek a környező népek leigázzák őket. Évek, évtizedek teltek el ilyen megalázott állapotban, amikor végre felkiáltott a nép, és Istentől szabadítást ért, és ő adott nekik szabadítót, ezeket a vezéreket nevezték bíráknak. Volt, amikor nem is kiáltottak, de olyan kegyelmes volt Isten hozzájuk, hogy mégiscsak elkészítette a szabadítást a számukra. Általában a bírák vezették a népharci csapatát. Sámson magános harcos volt, őt arra hívta el az Úr, hogy a filiszteusokat tartsa sakban. Hatalmas, erejű ember, Isten különleges ajándékaival, egy-egy olyan akcióval vette el a filiszteusok kedvét, hogy a népre támadjanak, amelyek visszaszorították őket, és az ő életében a filiszteus veszedelem nem érte el Izrael népét. Elmondtam, hogy Sámson különös alakja a Bibliának. Gyönyörű a születése története. Amikor az édesanyjának, a meddő édesanyjának angyal jelenti, hogy fiad fog születni, akkor a boldog pár így kiállt az Úrhoz, mit cselekedjünk a gyermekkel, és ha felnő, mit tegyen ő? Testvéreim, lehet ennél szebben egy szülőpárnak várni a gyermekét? Így kiáltani, így készen lenni, de más lenne az élet, ami országunkban, ha így várnák a gyermekeket a szülők, hogy Uram, mit tegyünk vele? És majd mit tegyen ő, mire neveljük, hogy készítsük az életre őt? Olyan kedves nekem, mindig újra-újra mondom, gyülekezetünkben a terebélyesedő családi kisközösségek száma. Olyan jó látni, hogy itt nőnek ezek a gyermekek. Ma is reggel 5 család elindult Erdélyi útra, barátok a gyülekezetből, és olyan jó, hogy ők a szabad idejüket se úgy töltik, hogy azt mondják, hátrahagytuk a templomot, most meg szórakozunk. Hanem úgy mennek az Úrral, hogy lehet még boldogabban, még szabadabban, még kedvesebb barátsággal, még szorosabb együtt lüktetéssel élni. És azok a gyerekek, akik így látják a szüleiket, és isszák be, figyelik, nem csak a rosszat, mert azt is látják rajtunk, de isszák be azokat a mintákat is. És kapnak jelzést, kapnak igéket, látják imádkozni a szüleiket, mint a határban is. Nem azért, mert ezt illik, és egymás előtt azért mégis meg kell játszani a vallásos, hanem azért, mert hát ez a szívükből természetes, hogy a napjaikban ennek is megfelelő helye van. Jól indult Sámson küldetése, és mégis megbicsaklott az élete, mert az Úrnak szentelt élet egy területen nem került igazán Isten irányítása alá. Sámson szerelmi életén nem érvényesülhetett Isten irányítása. Pedig Isten az ember teljes szívét kéri, értelmét, érzelmi világát és akarati világát. Ő nem egy kis behatást akar az ember életén, mégiscsak javuljunk valamit. Ő meg akar ajándékozni az ő világa, az ő országa, az ő uralma gazdagságával bennünket. És nagyon sokszor azért nem megy ez, mert vagy az értelmi, vagy az érdelmi, vagy az akarati életünkben, valamilyen életterületen mi nem állunk teljes nyíltsággal az ő uralma alatt. És elfolyik az öröm, elfolyik az erő. Nem. Áradhat Isten országa kegyelme ránk szabadon. Pedig, hogy mondja az ige, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Hát ő egy más országot akar behozni a mi életünk fedélzetére. De ha ezt mi nem engedjük, vagy részben engedjük, az egésznek az átfogó ereje nem érvényesülhet rajtunk. Isten az egész szívét kitárta, amikor Jézusban kiszolgáltatta magát egészen, és azt mondta az embernek, egész szívemből szeretlek téged. 2 hete megálltunk az urasztalánál, Isten értünk meggyalázott szeretetének a jegyeit vettük, és akkor úgy hangzott a felhívás, hogy adjuk oda magunkat egészen, újra annak, aki az egész lényét adta értünk. Folytassuk ma Sámson történetét, mert több fontos üzenet van Isten gyermekei számára ezekben az igékben. Az első. Nagyon kemény mondattal kezdődött a felolvasott alapigén. De a filiszteusok megragadták Sámsont, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtani a foglyok házában. Megdöbbentő dolog, hogy Sámson abban kapja a büntetését, amiben vétkezett. Azt olvastuk korábban, hogy rendre meglátott egy-egy leányt vagy asszonyt, és akkor nem bírt magával. Nem tudott nekik ellenállni. Most a filiszteusok kiszúrták a szemeit. Sámson ebben az életben többet egyetlen asszonyt sem látott még. A bűn természetéhez tartozik, hogy a bűn oda tér vissza, ahonnan elindult. A bűn és a büntetés, amit vet az ember, azt aratja is. Nagyon valóságos élet törvény, amit Isten igéje kimond. Nincsenek véletlenek, amikor az ember a büntetés súlya alatt nyög, akkor lehet bűnismeretre jutni. Nem biztos, hogy minden nehéz baj. Minden szenvedés a bűneink miatt következik ránk. Sőt, ezt így nem is szabad kimondanunk. De amikor nehézben vagyunk, nyomorúságban vagyunk, az mindig alkalom arra, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. Ne perlekedjünk vele, hanem azt kérdezzük, hogy Uram, mire akarsz figyelmeztetni? Akár direktben, összefüggésben, akár valamit ki akarsz tisztítani az életemben? Mi az, amit el akarsz végezni, mert boldog ember az, aki ezt megteszi, és önvizsgálatra, bűnvizsgálatra segíti őt a nehéz helyzet. Nézzétek a Bibliában, Jákob becsapta apját, testvérét, könnyedén megy tovább, milyen jól sikerült. Aztán folytatja az apósával, a nyáj mellett, de nagyon zokon esett neki, amikor éppen azon a ponton, a becsapás pontján arra ébred a nász éjszakája után, hogy nem Rákhel fekszik mellette, hanem Lea. Azt se tudja, hogy elvész az esze. pedig csak kapott azon a ponton, ahol ő tovább lovagolt, egy kis figyelmeztetést. Megkapta még Rákhelt is, de aztán, ugye, mikor az apósa becsapja, hányszor becsapja a nyáj elszámolásakor. És könnyen tehette, mert mellette ott voltak a legények, meg a sógorai, meg a többiek. És akkor Jákob mondja, hogy nem ebben egyeztünk meg, ugyan, öcsém, hát olyan feledékeny vagy. Nem tudod, hogy én mondtam, hogy a pettyegetettek lesznek az enyém, azok a tieid. Nem kellett volna neked egy év után így elfelejtened. És Jákob ott van tehetetlenül, de megalázza magát. Eljut arra a pontra, amikor ott van a jabbók révén, és összetörik ez az ember, és azt mondja, hogy abba hagyom. Nem folytatom, hogy majd én überelem, majd én most még nagyobb átveréssel megérti, hogy neki nem egy ilyen szerencse lovagnak kell lennie. Ne irigyeljétek a szerencse lovagokat. Nem csak a hívő emberre érvényes az, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Gondoljátok, hogy olyan boldogság lakozik a szerencse lovagok, a nagy átverők sátraiban, otthonaiban, házasságaiban, mindennapjaiban. Nem igaz. Amikor egy cserben hagyott asszony mondta szomorúan, összetörve, elment a férjem, egy fiatalabb leánnyal. Mennyit dolgoztunk a házon, mindent egy lapra tettünk föl, és mikor végre megvan, itt hagyott. És aztán egy kis csönd után hozzátette, de tudja, az fáj a legjobban, hogy én is így hoztam el a férjemet, a felesége meg a gyerekei mellől. Mikor ezt a második felét is hozzátette a valóságnak, akkor elkezdhettünk beszélgetni arról, hogy van bűnbocsánat, van kegyelem, és megállhat a rontás. Még akkor is, ha a hegeket és a töréseket hordozni kell, nem lehet játszanunk, rendetlenkedni a rendben, ahogy Gyökösi Bandi bácsi olyan sokszor mondta. Mi csak azt hisszük, azért, mert a sátán zsonglőrként úgy állítja be, hogy sikerül. Sikerül bemenni a csapdába. És azért, mert 5-10 évig még nincs bőtje neki. Nagyon komoly életrend van ezen a világon. Odáig menően, hogy amikor keresem a szemüvegemet, mindig eszembe jut, hogy milyen fölényes fiatalsággal mosolyogtam az édesapámon, hogy már megint a szemüvegét keres. A csúcs az volt, mikor a fiam rám néz, én keresem a szemüveget, és azt mondja, ott van a szemeden, apu. Mindig eszembe jut. Mindig újra. És azt mondom, hogy megérdemlem. Vigyázz, testvérem, kin mosolyogsz, kit versz át? Hogy sikerül jól az örökséget megoldani? Hogy azért addig ügyeskedtünk, míg bodicsekkel a testvéreket odébb küldtük, vagy valahogy úgy jutottunk előnyhöz. Maradj te csak meg az Úr ösvényén, mert jobb a száraz kenyér, ahol békesség van, mint a hízlalt ökör. Ne játszunk az élettel. Nagyon veszélyes dolog az. Íme Sámson átéli azt, hogy egyszer csak kiszúrják a szemét, mint a bumeráng. A bűneim egyszer csak visszaköszönnek keservesen. Bizonyára Sámsonnak is volt alkalma, hogy megbánja a bűneit. Nyilván, ahogy olvassuk, hogy újra nőni kezdett a haja, ami, hát tudjuk, hogy az ereje nem a fizikai hajában volt, az a jelképe volt az Úrral való közösségnek, hiszen a názírok, akik odaszentelték magukat az Úrnak, nem vágták le a hajukat, szakálukat. Ez is egy jelzés volt arra, hogy mi az Úréi vagyunk számukra is, meg a kívülállók számára is, amikor újra az Úrral a kapcsolata gyógyult. Az pedig úgy gyógyul, hogy rendezi velünk a rendezetleneket. És amikor módja volt rendezni a bűneit, újra fölragyogott az Úrral való kapcsolat erejéből valami. De mielőtt erre figyelnénk, álljunk meg Sámson nyomorult állapotánál, és értsük meg a lelki üzenetét annak, amit ő itt fizikailag is átélt. Kiszúrták a szemét, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Ezt ő ott fizikailag élte át, de lelkileg is. Jellemző, amikor egy hívő ember megvakul, és taposó malommá válik a hívő élet. Mert a lelki szemünk, látásunk a hit. Pál így mondja, hitben járunk, nem látásban. És amikor valaki hitet kap, egészen másként látja a dolgokat. Az arányok megváltoznak. A bajról is, a nehézségről is, a másik embert is más szemmel nézi, a társát is, a körülötte élőket, az ellenségeit is. Sokszor megesik a szíve, hogy milyen nyomorult helyzetben vannak, amikor élő hitet kap, amikor fölragyog Jézus hatalma, személye, békessége az életén. Ünnep lesz a hétköznapi dolog is. Átéljük azt, hogy nem unalmas, fantáziával telik meg az élet. Nem az a kérdés, hogy ami fantasztikus, nagy dolgok történnek-e, hanem ahol vagyok. Ott lesz más a légkör a számomra, ott lesz ünnepibb. Az, ami egyébként egyszerű cselekedet, talán különösebb változás nem is történt körülöttem, és a sátán azon mesterkedik, hogy veszítsük el a lelki látásunkat. Tompuljunk el. És kiderül, hogy egyszer csak a hívő ember nem lát. Ott ül a templomba, és azt mondja, hogy egyszerűen hallottam én ezeket a dolgokat, meg ismerem, de nekem nem szól semmit. Az ige nincs. Olvasom az igét, de valahogy nem jelentkezik, mint azelőtt, amikor úgy felerősödött egy gondolat. A csöndes ige olvasásba. Más hangsúlyt kapott egy-egy történet, egy-egy ige. Volt látásom. De megtompulok, és mennek a mindennapok, elnehezedik az élet, és olyan lesz, mintha börtönben őrölnénk a napokat. Talán volt, amikor ezt így meg is fogalmaztad a hívő életedben is, hogy olyan börtön ez az, olyan üres, olyan unalmas ez az egész. Tudjátok, én néhány évvel ezelőtt nagyon megijedtem. Mert egyszer csak azon járt az eszem, hány éven van még a nyugdíjig, és akkor én nyugdíjba megyek, és reggeltől estig meccseket nézek, és azokat elemzem. Hát most gondoljátok meg, hogy ha belegondolok, amire elhívott az Úr, hogy mennyi örömet adott, hogy mennyi fantáziát, feladatot, és mit jelent az ő közelsége, oda degradálódni, amire az a kedves salgótarjáni bácsi, aki az élete vége felé 40 spirál füzetet teleírt a lottó számokkal, mert ő nagyot akart nyerni, és az esélyeket reggeltől estig számolgatta. Hát, mint Sámson, így hülyüljön el egy elhívott lelkipásztor, akinek öröme az Úr Krisztus ügye. Hát egyszerűen megijedtem, és azt mondtam, hogy Uram, könyörülj, mert eljuthatunk ám különböző fázisába a hívő életünknek, hogy ránk se lehet ismerni. Azelőtt szóltál, olyan kedvesen, most valahogy nem szólsz, pedig olyan jó lenne, ha mondanád a másiknak is a hitnek a dolgát. Ott ül melletted, ott dolgozol, na de nincs benne erő. De megvakultál, az egész kong, mintha te egy leckét mondanál föl. Azelőtt meg kibudjant a szívedből, mert tele voltál azzal a töltéssel, hát amivel tele a szívünk, azt szólja a száj. Értjük, hogy meg lehet vakulni, és taposó malom lesz. Őröljük, őröljük, kinek a gabonáját. Mire való ez? Elfut alólunk az élet? Kinek őrölsz, testvére? Hát nem viszel el innen semmit. Őrölsz, őrölsz. És nem tudsz mást, de milyen nagy dolog, hogy Sámson kiáltott az Úrhoz. És de jó, hogy Isten nem hagyja a gyermekeit ilyen megfáradt állapotban. Hadd mondjak örömhírt, aki Jézus Krisztust befogadta a szívébe, az speciális gyermeke lett Istennek, akkor is a évtizedek nyomorúságába eltompult, és rá se lehet ismerni. Isten azt mondta, aki az enyéimet bántja, a szeme fényét bántja. Neki nagyon drága a mi életünk. Hihetetlen árat fizete. És akié a Krisztus, azé az élet. Még ha eljátszuk, és újra egyszer csak a szívünk visszavágyik. Olyan friss emlék most is bennem. Az első lendület után, a szolgálatba, teológián indultunk, és valahogy a sok minden elmélet meg egyéb, valahogy úgy elhalványította a lényeget, a Krisztusban való élő utat. És valahol evangelizáció szolgálaton jártam. És azok a lelkészék nagyon frissen, éppen egy olyan megújulás időket élték. Jött hozzájuk egy másik lelkipásztor, és csak az van előttem, hogy ott a pingpongasztal mellett valami hétköznapi dolgokról beszélgettek. És bennem ott volt, hogy Istenem, miük van ezeknek? Milyen légkör? Ezek hogy vannak együtt? Pedig szó se volt Istenről, meg az igéről, más valamiről. De eszembe jutott, hogy gyerekkoromban, ifjúkoromban, hát ugyanebben voltunk. Hova lettem? És visszavágyott a szívem, mint mikor fölsejlik, és elhozta Isten a megújulás időit. Elhozta Sámson életében is, hogy nőni kezd a haja. Azaz az Úrral való kapcsolata megújul. Az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem. Milyen különös történet az ő életének a vége. A filiszteusok ünnepet ülnek, és ők már úgy érzik, hogy nyeregben vannak. Sámsont leigázták, meggyalázták, sőt, befogták a malomba, hogy őrölje a gabonájukat, azt tesznek vele, amit akarnak. És odáig mennek az ünnepükön, így olvassuk, hogy jó kedvük volt, és valamelyiknek eszébe jutott. Hívjuk ide Sámsont, hadd táncoljon itt előttünk, hadd legyen egy kicsit szebb az ünnep, hogy hát látjuk ám, hogy a nagy Sámson az ilyen nyomorult állapotban van, csak valamit eltévesztettek. Hát nem lehet játszani Isten embereivel, azért, mert ő engedi, hogy megalázzák őket, ha más kezdi megalázni. Vigyázzon! Az Isten szentségével játszani, és az ő gyermekeiből gunytűzni, amikor évszázadokkal később Belsazár király, a Babilónia királya, Jeruzsálemből elorozott szent edényekkel. Úgy volt, hogy az ünnep már isznak, jó kedvük van, na hozzuk be a szent edényeket, tegyünk még egy lapáttal az ünnepre, azokból pivornyázzunk tovább. Megjelent még abban az órában egy kéz a falon írt, Mene, tekel ufarszín. Megmérettél és héjával találtattál. És az Úr a te országodat átadja a te ellenségeidnek. Az van az igében egy mondat utána. Azon éjszakán a méd Dárius betört az országba is. Megölte Belsazárt. Vagy a szomszéd országba, amikor a falu rombolás, hogy a képek itt fönt akkor kerültek a karzatra. Ördögi tervét megfejelte a diktátor azzal, hogy a Bibliából WC-papírt készített. Amikor ennek a híre eljutott, tudtuk, hogy meg vannak számlálva a napjai. Kiverte a biztosítékot. Sok mindent meg lehet tenni, és Isten megengedi, de azt, hogy vele játszom, packázzon az ember kénye kedve szerint, ezt egyszer tehette meg a Golgotán. De azt is csak addig, amíg el nem hangzott a kiáltás, hogy elvégeztetett. Azóta mutathatja az ember, hogy milyen erős az izma. Mutatja az én kis unokám is, kis vékony gyerek, micsoda izmom van. Igen, igen. Hát ilyen az ember. Feszeleg ezen a világon. És még a levegőt se ő biztosítja magának. Fél órára elzárná Isten a csapot. Itt fetrengenénk, itt végeznénk mindnyájan. Lejjebb az embernek azzal, hogy ki vagyok én, és mit intézek, és hogy rendezem át az élet rendjét. És mit akar ez a Biblia, meg ezek a régi dolgok? Mi az, hogy csak a házasságban az életrend, hogy képzelik meg, hogy csak férfi és nő, meg mondhatnám tovább sorba, hogy átrendezzük szépen a teremtési rendet. Bumerang. Nem lehet másképp. Röhögnek a fejedelmek Isten emberén. Sámson szól a fiúnak, engedd el a kezemet, hadd támaszkodjam az oszlopokhoz. És akkor megfogja azt a két középső oszlopot, még erről is írnak a magyarázók, hogy az akkori építkezési rendszerint hogy volt ez úgy rendezve, hogy ezen a két oszlopon nyugodott végül is a fősúly. Csak a teraszon 3000 férfi és nő. Sámson azt mondja, hadd halljak meg én is. Elrántja az oszlopokat. Óriási borzalom. Ez volt Sámson legnagyobb győzelme. Nem öngyilkos akciót kezdett ő. Isten parancsát hajtja végre. És önmagát sem kímélő harcot folytat Sámson. Azért, hogy Izraelnek megmaradjon a földje. Hogy legyen hova eljönni Jézus Krisztusnak. Hogy megváltson bennünket, hogy mi itt most hallhassuk, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, örök élete van. Ennek egy részlete ez a történet is. Kire emlékeztet? Sámson halála bennünket. Ki az, aki halálával aratta a legnagyobb győzelmet? Ki az, aki halála árán győzte le az ember legnagyobb ellenségét, a gonosz minden erejét, a halál minden hatalmát? Önként vállalta a kereszthalált. Azt mondta, senki nem veszi el az életemet tőlem. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni azt, testvéreim, ezek az ószövetségi személyek mind-mind előre mutatnak arra, aki az igazi győzelmet szerezte, Jézusra. És bele remegett a szívem, hogy lehet ezt a két helyzetet egymás mellé állítani, mondom, ezt én nem tudom elmondani, Uram, a szószéken se, hogy micsoda különbség van mégis, micsoda torz tükör. Az, ami ott Sámsonnál történt, amikor összedől az a hatalmas épület, és azt, ami a Golgotán történt. Hát óriási a különbség, testvéreim, hát Sámson megöl ennyi embert, Jézus pedig halála árán a halálból hoz ki annyi, de annyi embert. Milyen más, hogy nem a pusztulásba vinni, és mégis Sámson bűnös gyarló élete is nem csak egy kicsi szakasz a megváltásig vezető útba, hanem tükör, egy tükördarab, melyik Jézusra mutat, az igazi szabadítóra, mert Sámsonnál látjuk, hogy a bűn büntetése, hogy érte utol őt is. De milyen nagy dolog, hogy az ősi átok megtörtött a kereszten. És én a bűneimmel megérkezem Jézushoz. Az átkot ő viselte el. Lehet, hogy a hegeket nekem kell hordoznom. Ha elittam az eszem, és amputálták a lábomat. Ha hitre jutok, se nő ki a lábom, az biztos. Azt egy életen át hordoznom kell. De, hogy a mérge az elrontott utamnak se engem, se más nem érgezzen tovább, mert a mérgét Jézus vette át, és vette magára. Micsoda horderejű dolog, újra mondom, hogy ezt én csak így dadogom, csak így mutogatok rá, hogy milyen hatalmas szabadítás az, hogy ebben a bűnbe borult világban, a Golgota keresztjén megtört az ősi átok, az a lánc, és élhetsz tovább. Élhetsz tovább úgy, hogy se téged nem mérgez, se másokat, sőt, fölragyog a te életeden, nyomorult, sok mindenbe elrontott életeden az Úr Jézus arca. Mert tudjátok, hogy az, hogy keresztjén, azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztust hordozó, Krisztust követő. Ó, Uram, milyen torz tükör az életem. Vagy mondod te is, vagy mondom én is, és mégis tetszett az Istennek, hogy ebben a világban, a te életeden, meg az én életemen át, a tört tükrökön át Jézusról adjon jeladást. Mert nincs más megoldás. Hogy jutottál ide a templomba, testvére? Úgy, hogy volt egy nagymama, vagy egy szülő, vagy egy barátnő, vagy egy szomszéd, vagy egy munkatárs, akinek az életébe valami fölcsillant az Úr Jézus Krisztusban. És te itt vagy. Már régen azt mondod, mint a samáriai asszonynak mondták, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár. Magunk tudjuk, hogy ez a világ üdvözítője a Krisztus. De az ő mandéner segítségük nélkül nem lennénk itt. Míg készültem, előttem is megjelentek azok a segédlelkészek, szolgálattevők, szülők, mások, akiknek az életéből tükröződött, fölragyogott valami az Úr Jézus arcából. Ez hát a mi igazi lehetőségünk. Amióta Jézus meghalt a kereszten, és föltámadott, és a Szent Lelkét kitöltötte, és így énekelhetünk, imádkozhatunk az istentiszteltünk végén. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív, te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív, jer hű szívembe hát, ha bár szegény e szállás, de mind örökre hálás, úgy áldja Krisztusát. Amen. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Amen.